Sziasztok, ez itt a DevTest 66. adása, ma velünk van TB, Róka
és Edu.
Ez a podcast nem jöhetett volna létre a SivaForce támogatása nélkül, ti is tudtak minket támogatni egy vagy több megosztás.
Mi általában a frontend és backend fejlesztésekről, agilitásról és a fejlesztői munkával kapcsolatos dolgokról szoktunk beszélni.
A mai adásban fogunk beszélni pár CSS érdekes dolgokról, aztán fogunk kicsit beszélni a Google által ajánlott a webes performance metrikákról, aztán fogunk beszélni a CSS megoldásokkal Twitteren, és még egy pár érdekeségről.
Edu, elsőnek hoztál nekünk néhány CSS varázslatot. Mik ezek?
Igazából a három CSS függvényről van szó, a min, a max, meg a clamp, és amúgy elég érdekes CSS függvények, amit lehet használni. Az ők segítségével azt lehetne megoldani, hogy bizonyos CSS szabályoknál, mint például height, width vagy font size, meg lehet adni, felsorolni a minimális, vagy felsorolni a minimális és maximális méreteket, és akkor a böngésző automatikusan fog scale-elni őket.
Várj, Edu, kicsit hadd értetlenkedjek, hogy a hallgatóink is megértsék a dolgot. Egy CSS ugye az egy fix file, tehát az úgy nem változik dinamikusan, és akkor beleírjuk, hogy 13 pixel, meg 25 pixel, és akkor a CSS meg kiválasztja belőle a 13-at, mert az a kisebb, például min függvény esetén. Vagy hogy kell ezt elképzelni?
Ha ugyanaz a mértékegység lesz, akkor a legkisebb lesz érvényes, és ha mondjuk különböző, például a pixelek meg a százalékok vannak használva, akkor attól függ, hogy mi a viewportnak a szélessége, a mérete.
Ja, akkor ezt nagyszerűen lehet használni. Egy kicsit hasonló akkor a min-width-hez, hogy mondjuk megmondom, hogy 300 pixel min-width, és egyébként meg 100% legyen, hogy ehhez egy picit hasonló. Ugye?
Igen, igen, ehhez amúgy nagyon hasonló.
Hát meg szerintem azt lehet ezzel kapcsolatban kiemelni, hogy úgy tudsz egy elemen valamilyen értéknek mérték egység, na, szóval úgy tudsz értéket adni egy elemnek, hogy nem kell például media query-t használj, hanem te csak a ténylegesen a viewport méretet használja, vagy nézi, és akkor ahhoz képest megnézi, hogy azok az értékek közül, amiket te megadtál a függvénybe, melyik a kisebb, mármint min függvény esetében.
Igen, ez inkább ilyen a vid meg a min-vid kombinációk a rövidítése, vagy a vid és a max vidnek, ha maxot használni.
Még egy kérdésem van, hogy az elején mondtad, hogy ez egy függvény. Ezeket a függvényeket lehet egymásba ágyazni? Tehát mondjuk egy mint egy maxba?
Az amúgy nem tudom pontosan, hogy lehet a min és a maxot egymásba belerakni, de például azt tudom, hogy a repeat függvénybe, ami a gridnál lehet használni, ott lehet min maxot be lehet rakni is. És van még egy függvény, a clamp, ami pont ezt a kettő, a min és a maxot összefoglal, viszont neki három értéket meg lehet adni, a min, a köztes állapot, meg egy max. És akkor ezzel pont lehet elérni azt, hogy például a betűméretek az legyenek ilyen responsív, és attól függ, hogy milyen széles a viewport, olyan nagy lesznek a betűk.
Tehát mi alapján dönti el, hogy ő neki most a min értéket kell megjelenítenie? Érted, mire gondolok? Tehát a clamp függvényben megadod, hogy minimum, mit tudom én most akkor, mert itt már ugye lehetnek egyező mértékegységek, tehát ezt tudjuk úgy használni, és mi alapján dönti el, hogy neki most éppen nem tudom, 10 pixeles fontot kell használni, és nem a 16 pixelest.
Tibi, úgy, hogy kiszámolja, hogy viewport alapján, most az MDN-nek az első példáját nézem, hogy az 1 rem az 16 pixel lesz, a 2,5 VV az 20 pixel lesz, a 2 rem az meg, nem tudom, 30 pixel lesz, és akkor ez alapján eldönti, hogy most éppen melyiket kell.
Bocs, hogy közben szóltam, de hogy így rátapintottál szerintem a lényegre, hogy itt igazából így relatív mértékegységekkel lehet ezt jó használni.
Igen. Na, amit én szerettem volna kérdezni, hogy annak mi értelme, hogy egy kisebb kijelzőjű készüléken kisebb fontot mutassunk? Mert akkor olvashatatlanabb lesz.
Szerintem a clamp pont abban tud segíteni, hogy mondjuk ilyen responsív szövegeket csináljunk, és az mondjuk nem fogunk csinálni, hogy egy H1 szöveg az nagyobb lesz mobilon, mint a desktopon. És mondjuk azt lehetne, ezzel pont azt lehetne megoldani, hogy media query nélkül az, hogy szépen arányosan a szöveg fog csökkenteni addig, ameddig kell. bizonyos mérettőre, de az nem lesz mondjuk kisebb, vagy az mennyire kisebb lesz, az már a fejlesztőtől függ, hogy ő szeretne, hogy az 10 pixeles legyen, akkor ilyen lesz, de az nyilván egy rossz UI ilyenkor.
Na igen, pont erre gondoltam, hogy amúgy is kicsi az eszköz, és még jobban lecsökkenteni a betűméretet, hát az embernek kifolyik a szeme, hogy mire elolvassa egy kis készüléken. Ugyanazt, ami desktopon, meg nagyon szép nagy terjengős.
Hát nagy terjengős, de azért desktopon már annyival nagyobb font-szájzokat használunk, hogy nagyon ritka az az eset, hogy mobilon nagyobb egy font.
Nem azt mondom, hogy nagyobb, hanem hogyha mondjuk egy mobilon, hogy is mondjam, tehát hogyha egy ilyen nem túl jól responszív oldalt, nem túl jól elkészült responszív oldalt nézek meg, ami a szélességén nem nagyon változtat, csak a font méretén, tehát hogy ugyanolyan hosszúak lesznek a sorok, csak kisebb betűmérettel, akkor az iszonyatosan rossz tud lenni.
Hát persze, szemben de ez egy rossz UI akkor, tehát rossz tervezés.
Na igen, csak hogy arányosan egyre kisebb fontok.
De ne úgy képzeld el, hogy feleződnek a fontméretek, tehát az általánosságban ilyen, szerintem ilyen 80%-nyira esik le mondjuk a fontok mérete, körülbelül.
Oké.
Okay. Ahol lehet, az szerintem ilyen bazi nagy headerök, vagy headingek, inkább úgy mondom, amik desktopon ilyen tényleg így kiverik a szemedet a nagy monitoron. Az mobilon, ha annak egy betűjét megjelenítenéd a kijelzőn, már elfoglalná a kijelződet, érted? Tehát ott szerintem lehet drasztikusabb csökkenés mobilon, de általában ilyen ez az arány szokott lenni. Egyébként azt nézem, hogy egész jól támogatottak ezek a függvények.
Ilyen alatt nem, de a többiben igen.
Igen. Tehát Explorer-ből semmi, de Edge-től kezdve már jó. A többi böngésző támogatja. Mondjuk elvileg a Clampet a Safari az annyira nem. Szerintem jó ez az irány egyébként. Tehát nekem szimpatikus egy kis szint vissza megszokott stílusok írásába. Meg tényleg rugalmas. Ha már UI meg UX, akkor ugye a megszokott Zeppelin témakör. Beszéltünk már párszor róla. Most volt egy olyan hír, hogy a Zeppelinék dolgoznak már egy jó ideje azon, meg dolgoztak azon, hogy lehessen ugye a két nagy, úgymond ilyen design tool manapság, a Zeppelin meg a Figma, ugye a kettőjük kooperációját így lehessen alkalmazni, vagy használni. És akkor most elkészült egy plugin Figmába, aminek segítségével Zeppelinbe tudunk exportálni Figmás dizájnokat. Ez azért érdekes, nem is feltétlen maga a hír, hogy most kijöttek egy plugint, oké, hanem inkább az, hogy maga a kooperáció, ami a kettő közt van, tehát hogy lehet, hogy én nem vagyok teljesen képbe a témával, de én először azt gondolnám, hogy ők két rivális cég, és ennek ellenére viszont mintha az lenne az irány, hogy arra ösztönzik a felhasználókat, hogy ne egyiket vagy a másikat használt, hanem mind a kettőt egyszerre, és azért gondolom ezt, mert ha jobban megnézzük a egyik-másik szoftvert, igazából vannak dolgok, amik az egyikben jobbak, és vannak dolgok, amik a másikban. Most gondolok itt arra, hogy mit tudom én, például a dizájnoknak a história jobb Zeppelinbe, a nem tudom, Figmába jobb rajzolni. Ugye Zeppelinben nem is lehet az megjelenítő felület, és lehetne még sorolni. De hogy most nekem ebből a hírből az jött le, hogy ők most itt talán együttműködnek, és ez nem is olyan új dolog, mert már mondják, hogy elég sok ideje készítik ezt a dolgot, csak most így hivatalosan bejelentették, hogy akkor most ez a Zeppelin Figma Integration 2.0, ez most így hivatalosan kijött, úgyhogy használjátok egyszerre mind a kettőt.
Én amúgy nagyon örülök ennek, mert a Figmát használni, ez így sok memória kell. Mondjuk így.
Igen, mindenkinek ez a baj a Figmával, hogy eszi a gépet.
Meg sokáig tölti be a dolgokat, tehát hogy így
hát nem is gyors. Hát nekem az a tapasztalatom, hogy az elején sokáig tölti be, utána már viszonylag gyors, viszont tényleg eszi a gépet. Nagyjából ez a probléma vele, és igazából elég sok olyan dolgot tud, ami egy mezei felhasználónak, aki tényleg csak arra kíváncsi, hogy néz ki a dizájn, meg milyen értékeket akar kilesni belőle, nem feltétlen van szüksége rá. De ugye van több mód is, mert akkor nyilván ő csak ilyen néző módba használja, és nem szerkesztő módba, de akkor is. És az Zeppelin szerintem meg inkább arra van kitalálva, hogy a kézdizájn már megjelenít, és akkor fel lehet használni az értékeket belőle, ki tudod nézni, ilyenek. Úgyhogy nekem igazából ez volt érdekes ebben a hírben, csak mivel szoktunk róla beszélni, gondoltam, most ezt is behozom. Még van egy cikk, amit be fogunk tenni a podcastbe, abban szerintem, ami még egy érdekesség, az az, hogy azt írják, hogy mióta ugye elkezdett mindenki otthonról dolgozni, azóta 40%-kal nőtt a Figmának meg az Zeppelinnek a használata, tehát a oldalon felhasználók annyival nőttek. Úgyhogy azért az elég nagy szám, ilyen rövid idő alatt szerintem.
De mi lehet ennek a hátterében, hogy nem tudják kinyomtatni a dizájnokat?
Nyilván nem.
Én amúgy szerintem nem tudnak oda menni dizájnerhez, és akkor
igen,
megnézni, megbeszélni a dolgokat, és most így muszáj így nézegetni.
Igen, tehát gondolj bele, amikor beülsz egy meetingre, jó, lehet, hogy nem lesz a legjobb példa, de hogy vagy valaki kivetíti mondjuk a dizájnt, együtt átnézitek és kész. Most is lehet úgy meetingelni távolról, ugye, hogy valaki megosztja a képernyőt és mutogat, de lehet, hogy mit tudom, most minden, inkább mindenki magánál nézi. Úgyhogy szerintem ez érdekes volt. Talán még amit itt meg lehet említeni, ugye nyilván abból, hogy tudsz exportálni könnyen Figma-ból Zeppelinbe, ezzel jött csomó olyan dolog, ami könnyíti magát az exportálást. Tehát ha mondjuk te módosítasz valamit egy dizájnon, akkor azt így elég könnyen át tudod vinni egy gomnyomással kvázi. Nyilván nem próbáltam ki, de ezt állítják. És ez igaz nem csak maga a dizájnra, hanem ilyen alapstílusokra, színekre, tehát ilyen sztájgegyszerű dolgokra, meg asszetekre is. Úgyhogy ezt emelték még így ki. Mondom, itt szerintem inkább az a érdekes nekem ebbe az egészben, hogy ez a két cég együtt most így. Szerintem akkor így hivatalosan kimondva közösen dolgoznak azon, hogy mind a kettőt használ egyszerre, mind a két terméket.
Tibi, mivel szenved mostanában?
Igen, van ez a pont-pont-pontozás, tudjátok, hát biztos találkoztatok már ilyennel, hogy a felületen, amikor meg kell jeleníteni valamilyen szöveget az oldalon, akkor az valamilyen formában nem fér ki. És általában az szokott lenni a kérés, hogy akkor oké, pöttyözzük ki a végét. És ugye erre vannak teljesen egyszerű megoldások is, szimplán CSS-ből. Ugye a legegyszerűbb az az, amikor azt mondják, hogy jó, legyen mindig egy soros a szöveg, és egy bizonyos szélesség után, ami már nem fér ki a szövegnek része, ezt pöttyözzük ki. És akkor erre van egy háromsoros, kb. Háromsoros CSS megoldás, az overflow hiddenes text, overflow ellipszises szélesség megadós, akármicsoda. És viszont az van, hogy ez sok esetben nem elég, és azért hoztam most ezt a témát, mert mostával dolgozunk, ez már többször előjött.
De hogy nem elég? Tehát milyen esetben nem tud ez elég lenni? Mert ez egy jó kiforrott technológia.
Igen, igen. Most itt arra gondolok, hogy ez az egy sorba hagyjuk a szöveget, és pöttyözzük ki, dolog nem elég. Most például dolgozok egy csárton, ugye az oszlopok tetején ki van írva az oszlopra vonatkozó valamilyen adat. Most teljesen mindegy, hogy mi. És mivel nagyon keskenyek az oszlopok, ezért az a szöveg, az az adat, ami oda ki van írva, az, annak nagyon kis helye van. És az, ha egy sorba hagyjuk, és úgy pontozzuk ki, ugye már eleve a pöttyözés is kivesz valamennyi helyet, akkor szinte alig látszik csak pár karakter abból a szövegből. És az nem elég. És ugye ilyenkor jönnek az ilyen speckó igények, hogy oké, akkor legyen mondjuk két soros a szöveg, addig engedjük, utána pöttyözünk, vagy legyen háromsoros a szöveg, és utána pöttyözünk. És én annak örültem meg, hogy találtam egy megoldást, illetve korábban már hallottam erről bent is a cégnél, meg úgy egyébként is talán, mint olvastam volna valahol. Mindegy, de még nem használtam soha, erre is van egy CSS megoldás, egy ilyen webkites varázslat, ami ezt megoldja, és meg tudod neki mondani, hogy hány sort engedjen, és utána pöttyözze ki a dolgot. És most használtam először, egyébként tök jól működik, úgy emlékeztem, mintha csak Chrome-ba lenne jó, és azért nem is jutott először eszembe. De most megnéztem, igazából mi nem böngésző megeszi, leszámítva persze az Explorert, de ezt már szerintem ne is mondjuk. Amúgy. Fölösleges. Egy hátrányát láttam most, amit mutattam itt a podcast előtt nektek, hogy van olyan eset, amikor olyan hosszú szavunk van, és most egy szóra gondolok, hogy többsorban azért nem tud törni, úgyhogy értelmes is maradjon, mert hosszabb a szó, mint maga a hely. Ha többsorban törjük, akkor ugye, tehát erőltetjük, hogy többsorban törjön, akkor az lesz a rossz, hogy valahol ott törjük el a szót, ahol nem kéne. Úgyhogy erre még nem találtam megoldást, de biztos, hogy van, én nagyon remélem, igazából azt szeretném elkerülni, hogy ezt kelljen JavaScriptet használni. Mert ha nem kell, akkor tényleg gyakorlatilag egy klasszal definálva ezeket a dolgokat, bárhol tudjuk használni az oldalon ezt a témát, és akkor megvan oldva.
Van a HTML-ben az a olyan sortörés, hogy nem muszáj, azt hiszem VBR a neve.
Ez micsoda pontosan? HTML-ben?
Igen, egy HTML elem, WBR, és ahova ezt beteszed, akkor ez letöri, hogyha kell.
Na jó, de most érted, ez egy például egy szerver oldalról jövő adat. Most abban hogy teszel be egy valahova random egy HTML teget?
Hát nem random, hogyha ez mondjuk egy CMS szerkesztett, akkor a tartalomtöltő az pontosan tudja, hogy ez az a hely, ahol nagyon kicsi a hely, ezért ezeket a szavakat kifejezetten ellátja szótag határokon ezzel a teggel.
És akkor jó. De ez mindig kell magyarázni ezt, hogy így kell beszerkeszteni. Ez szerintem nem a legjobb megoldás.
Kóddal is lehet, mert elég jó algoritmizálható.
És amúgy mi lenne, ha mind a kettő megoldás egyszerre használni? Tehát az overflow hidden és ellipsis és ezt.
Az van, hogy igazából ez a megoldás is használja az overflow hiddent, meg a, ha jól emlékszem, a text overflow ellipsis, vagy mi az Isten a neve annak a CSS szabálynak, tehát azt is, viszont mellette kiegészül még ilyen webkites szabályokkal, amit majd meg fogtok találni a leírásban, levő cikkekben, de konkrétan egy display webkit box sorra, egy webkit line cap Camp tulajdonsága, amiben egy számot adsz meg, hogy hány soros legyen, hány soros lehet maximum a szöveged, meg egy WebKit box orientál, aminek megadott, hogy vertikális legyen az irány. Úgyhogy igazából úgy veszük, vegyítve van.
Tibi, nekem még egy kérdésem lenne, hogy ilyen esetben, amikor tényleg csak egy pár betű fér ki, és rövid szó mondjuk kifér, és akkor két sorba kell törni, hosszú szó nem fér ki, akkor pöttyözzük ki. Tehát egy ilyen esetben miért nem merül fel az, hogy akkor ne így jelenjen meg, hanem mondjuk akár függőlegesen, tehát hogy 90 fokkal elfordítva a szöveg. A felhasználónak sem lesz jó, hogy nem kapott érdemi információt annál az oszlopfejlécnél, sőt, hogyha mondtad, hogy ez egy diagramnak a tetején lesz, akár előfordulhat, hogy ugyanolyan kezdetű szavak vannak, és meg sem tudja különböztetni a két szót egymástól.
Igen, ez egy spécibe eset ebben a szempontból, ne egy ilyen klasszikus diagramot képzelj el, hanem egy ilyen kicsit kisebbet, tömöret és ilyen picit fancybet, de ha most elfogadnánk a szövegeket, az nagyon elrontaná az összképét, az az egyik. A másik pedig az, hogy amik ilyen előre definiált szövegek lesznek ott, azok úgy általánosságban mindig, hogyha két sorba tudjuk törni, akkor egész jól kiférnek és megkülönböztethetőek lesznek. Egy probléma van, hogy lehet majd custom elnevezés is egy-egy ilyen oszlopnál, és ott meg ugye majd a user, aki beírja azt a custom elnevezést, ő mondja meg, hogy mi legyen ott, és azt is ki kell bekkelni, mert lehet, hogy be fog írni egy 30 betűs szót. Tehát, hogy azzal is kell majd valamit kezdeni. De egyébként jó ötlet, amit mondasz, csak itt ebből nem fér bele.
A Chrome-ban, a DevTool-ban egy csomó eszköz van arra vonatkozóan, hogy egy weboldalnak a performance-át megnézzük. Egy külön tabot is szenteltek ennek, hogy milyen betöltési teljesítménnyel rendelkezik egy-egy weboldal, illetve utána hogyan viselkedik. Ezen a fülön egy csomó érdekes adat van, többek közt, amit nagyon gyakran szoktunk használni, ez a First Meaningful Paint nevű esemény. Ez ugye azt jelenti, hogy mikor történt az első olyan nagyobb rajzolási vagy festési eseményből, amikor nagyobb blokkot megjelenített számunkra. Na és ezzel kapcsolatban a Google-ék kiadtak egy micsodát, szabálygyűjteményt, vagy egy ilyen ajánlást, kiadtak a Google-ék egy ilyen ajánlást, hogy hogyan illene ezeket a performance méréseket jól csinálni. Tudsz erről mesélni egy kicsit, Edu?
Volt egy ilyen három rövidítés, arról tudsz kicsit mesélni? Tehát az egyik volt az LCP, aztán Feed, meg CLS, hogy ezek mi?
Hát ami korábban is benne volt a böngészőben, ilyen események, például az egyik az onload esemény, hogy akkor, amikor megtörtént az összes elemnek a betöltése. De hogy ez önmagában nem azt jelenti, hogy vizuálisan kialakult az oldal, sőt attól szinte teljesen független, mert lehet, hogy utána történtek még dolgot, ami a vizualitást nem befolyásolja, vagy pedig előtte történtek még olyan dolgok, ami miatt a látványvilág az később változni fog. Tehát ez igazából ilyen szempontból nincs összefüggésben. Az onload esemény az leginkább JavaScript oldalról érdekes, hogy akkor már betöltődtek a dolgok. Ugye, amit az előbb említettem, ez a First Meaningful Paint, ez az első jelentőségteljes festési esemény, amikor az első nagyobb dolgot kirakja a böngésző. Ugye, hogy mire is kell itt gondolni? Mondjuk az oldalunknak van egy az oldal jelentős részét lefedő banner valahol az oldal tetején, és ez így megjelenik ennek a háttérszíne mondjuk. Na ez így a oldal jelentős részét beszínezi, tehát valószínűleg itt ezen a ponton lesz majd ez az esemény. Akkor van egy olyan esemény, ami szintén ettől független, ez a First Contentful Paint, amikor úgy gondolja, úgy érzi a böngésző, hogy ő a legtöbb tartalmat az előzőekhez képest, a legtöbb tartalmat megmutatta. Tehát megjelentek a fontok. Ugye ilyenkor szokott bekövetkezni a fontokkal kapcsolatos villogás, hogy már megjelent az unstyled font, tehát ugye a még nem alkalmazó stílussal megjelent, majd amikor elkezdi betölteni a fontokat, akkor utána kicsit eltűnik, majd megjelenik újra egy kicsit másfajta megjelenéssel. És ugye van még a klasszikus DOM Content Loaded Event, ami pedig arról szól, hogy maga a DOM az előállt. És akkor ezekhez képest ez az ajánlás tartalmaz még néhány újdonságot. Amit ugye Edu említettél, és nincs benne ebben a DevToolbarban, ez az LCP, az egyik a Largest Contentful Paint. Hát nevéből adódóan, amikor a legtöbb tartalmat kirajzolja, vagy például a First Input Delay, amikor már tudunk az inputokkal kezdeni valamit gyakorlatilag.
És az egyiket azt kihagytad, az a CLS, ami arra való, amikor már a layout az teljesen betölti, és nem ugrál össze-vissza, amikor mondjuk például a képek még töltenek be, és ugrik az oldal oda-vissza, az a cumulative layout shift. Ami még fontos ebben a Google ajánlásban, hogy nem csak ilyen info van, vagy hogy hogy kell ezt jó csinálni, hanem ők megcsináltak is egy JavaScript-es libek, amivel pont azt lehet megcsinálni, hogy analitikával is elküldeni ezeket a metrikákat. Mert csomószor az a probléma, hogy mi tudunk házon belül, vagy cégen belül valahol így megmérni saját gépeken a performanciát az adott projekten, viszont azt sose tudjunk, hogy valamelyik valamelyik felhasználónak milyen a performancia, és ezzel pont ezt lehetne megoldani. Én úgy tudom, hogy egyelőre ez csak Chrome-ot támogatja, de próbáltam megtalálni róla valami infót, de sajnos nem találtam, úgyhogy szerintem ez most csak a Chrome-on tud működni.
Ez szerintem annyira nagyszerű, de tényleg, tehát így teljesen le vagyok nyűgözve. Ritkán van ilyen, de hogy így teljesen user fókuszú az egész fejlesztés, és most képzeljétek csak el, hogy elkészülő Chilliwilli szájtal, nagyon jó gépeken elkészül a fejlesztés, ott nagyon jó performance mutat, majd kikerül élesbe, és akkor ott előhozza, hogy az XY oldalnak átlagban nagyon rossz a megjelenési performance-a. És akkor ezzel az adattal olyan hihetetlenül jól lehet fejleszteni a weboldalt, mert hogy mit tudom én, a célközönségünk az mobilos felhasználó, és nem is a high-end mobilokat használja, hanem ilyen olcsóbbakat, és azt az oldalt pont úgy látogatják, hogy ott valami összeakad nekik, és rosszabb performance van, emiatt ugye rosszabb lesz a konverziós ráta, tehát egy csomó dolgot ki lehet ebből szűrni. Ez szerintem zseniális.
De most akkor itt arra akartok kiukadni, hogy az milyen jó része ennek az egésznek, hogy mi le tudjuk kérni, hogy a felhasználók nál milyen performanciával töltött be az oldal.
Igen.
És hogy mennyi idő alatt, milyen.
Aha. Igen, azt kb. Úgy kell elképzelni, hogy ha behúzod ezt a libet, akkor a Google Analytikával ő együtt fog beküldeni az adatot. És...
Na, ezt akartam kérdezni, ezt milyen felületen tudod, vagy hogy tudod lekérni, hol tudod meg leellenőrizni?
Mármint lehetőség van erre is, hogy Google Analytics-el küld be, de bármit is használhatsz, tehát hogyha neked valamilyen logger rendszered van, akkor abba is be tudod küldeni.
Igen, és ezt a három értéket, amelyikről korábban beszéltünk, azt le lehet kérdezni. Vagy legalábbis a doksiban én annyit láttok, lehet, hogy később több lesz.
Ugye én annyit szoktam javasolni, amikor ilyen performance mérése kerül a sor, hogy kinyitjuk a Chrome-nak a dev toolbarját, ott az Elements fülön töröljük ki az összes DOM elemet, és akkor kapunk egy szép fehér oldalt. Mindezt azért, hogy nehogy az előzőnek a screenshotja az megtévesszen, átmegyünk a performance fülre, ott rányomunk a felvételre, és betöltjük az oldalt. És hogyha be van pipálva az, hogy rögzítsen nekünk screenshotokat, akkor tök egyszerűen ott a screenshotok fölött, ahogy mozgatod az egeret, el lehet csípni azt a pillanatot, amikor kialakul a látványvilág. Ott egyébként nagyon tanulságos, hogy gyorsgépen észre sem veszed, hogy mit összeugrál az oldal, de hogyha a screenshotok között mész, akkor ott azért látod, hogy most színes lett a menünek a háttere, de még nem látszik rajta a betű. Vagy megjelent a menüben a betű, de a bannerből még semmi nem látszik. Meg ilyen furcsa eseményeket ott el lehet csípni. De hogy lényeg az, hogy amikor így a betöltési folyamat a szemeddel azt látod, hogy befejeződött, na az az a pillanat, amikor egy felhasználó, egy végfelhasználó azt tudja mondani, hogy ó, ez az oldal betöltött, nem pedig még ugrál össze-vissza, mint ahogy szoktak, most nem akarok oldalakat említeni, de egy nagyon népszerű oldalak szoktak össze-vissza ugrálni, hogy szeretnék megnézni egy cikket, legörgetek oda, és akkor még ugrik egyet, mert betöltött neki egy hirdetés, utána ugrik még egyet, mert betöltött a social sharing funkció, és nem tudom olvasni a cikket gyakorlatilag. Na és ezt nagyon jól el lehet csípni. Na most ennek a gyakorlatilag az automatizált mérése valósul meg ezzel.
Hát még ott is, ahol nem is tudunk ezt lemérni, tehát olyan eszközökön, vagy igen. Ahol nehéz.
Igen, igen, igen.
Mondjuk a mobil eszközöken.
De azt is akkor elvileg konkrétan le lehet kérdezni, nem? Hogy az oké, hogy milyen volt a performancia, de hogy milyen eszközről nézték.
Hát az a user agentből jön.
Ja, igen, tényleg. Meg hogy milyen, azt is le lehet kérdezni, hogy milyen nettel használta, vagy hogy tehát mit tudom, 4G-ről, vagy Wi-Fi-ről, vagy tököm tudja.
Igen, a hálózathoz is tartozik egy API, JavaScript-tel ezt is le lehet kérdezni, viszont ugye már korábbi adásban beszéltünk arról, hogy az, hogy most Wi-Fi-ről netezik valaki, az még nem garantálja azt, hogy az ő hálózata gyors. Mert a Wi-Fi mögött is lehet, hogy mobilnet van, vagy lehet, hogy éppen torrentezik közben, és csak csöpög.
Jó, de mondjuk összepárosítva ezzel a WebVitalSlib-el az pont kiderül, hogy milyen gyors vagy lassú volt a net talán, meg a készülék is.
Hát főleg a készülék, meg hát igen, persze a net is kell hozzá, de hogy főleg arról szól a dolog, hogy mondjuk a célközönségünk az egy ilyen nagyon elfoglalt célközönség, akik folyamatosan multitaskban dolgoznak, és a telefonjukon is nagyon sok alkalmazást futtatnak párhuzamosan. Emiatt lassabb lesz a böngészőjük.
Hát nem biztos, mondjuk iPhone-on ettől nem lesz lassabb a Safari.
Hát figyelj, én MacOS-en azért meg tudom erősíteni, hogy azért tud lassabban. Tehát mert ezzel nekem az a egy kicsit, ami félrevezető lehet, hogy megkapod mondjuk azt az infót, hogy milyen eszközről nézte valaki, meg hogy esetleg milyen hálózatról. De pont az ilyen dolgokkal ugye nem vagy tisztában, hogy azon a hálózaton egyébként még milyen terheltség van, azon a gépen vagy telefonon még milyen terheltség van, milyen eszközök futnak, mit tudom, hány vírus van rajta. Tehát, hogy nyilván persze ezek most ilyen, ez egy kicsit ilyen szőrszálasogatás, csak hogy azért ezek így pluszban benne vannak. Ha az összképet nézzük, akkor tök jó.
Tibi, nagyon jókat mondasz, csak ezek nem számítanak. Miért fontos az, hogy hány alkalmazás fut még az eszközeinken? Hogyha például egy Google Analytics-be beküldjük ezt az adatot, és ott összesítve, ilyen kumulálva fogjuk megkapni, hogy egyébként a felhasználóink 15 másodperc alatt átlagban, tehát mit tudom én, a 90% felhasználunk, 15 másodperc alatt kapta meg a kontentet. Akkor egyértelmű jelzést kaptunk arra, hogy ezen változtatni kell. Vagy ha...
Ja, ez lett volna a zárszó, hogy átlagot nézve viszont tök teljesen jó ez az egész.
Igen, hát a fenét érdekel az egyedi eset. Meg ugye adatvédelmi szempontból problémás is, hogy miért néznénk valakinek az egyedi készülékét.
És amúgy a probléma az is lehet, hogy a szerver az lassú.
Akár.
Igen.
Igen.
Például na jó, csak ugye egy szerver oldalon nagyon könnyű skálázni. Tehát az gyakorlatilag csak az ügyfélnek a pénztárcáján múlik. Lassú a szerver, beteszünk még mellé 15 másikat, és akkor egy 16 gépes klasztert kialakítottunk, tök jó lesz. Az, hogy a
nem biztos.
Hát tegyük föl. Igen, volt már erre eset, azt hiszem az IVIV volt az, amit nagyon megerősítettek, aztán még se lett gyors. Na de hogy ugyanezt egy végfelhasználónak a telefonjával nem tudjuk megtenni, vagy az ő netsebességével.
Én igazából csak oda akartam kiukadni, hogy mindenre fontos figyelni, tehát a szerverekre, hogy ott megy, egyrészt az alkalmazásunkra, hogy azok mennyire jó performance szempontból, és csak utána az eszközökre, tehát a szerver, meg az ügyfél, vagy a felhasználónak az eszközök. Tehát minden fontos.
Hát igen, csak ez az egész performancia mérés meg. Most azt nem mondom, hogy az, hogy figyeljünk oda arra, hogy milyen gyorsan tölt be az oda, mert szerintem elég sok helyen már azért ez. Egyrészt az eszközök is segítenek ezen, amiket használhatunk, mondjuk framework-ök formájában, de hogy azért fejlesztés közben szerintem odafigyelnek már rá az emberek, azért az elmondható.
Hát nekem nem ez most a tapasztalatom.
Erről beszélünk.
Nekem sem.
Jó, akkor nem mondható el. Viszont általánosságban azt még végképp nem mondható el, hogy erre büdzsé is van. Úgyhogy szerintem azért fontos dolgok ezek, és azért fontos kiemelni ezt az egész performancia témát, hogy mindenkinek a szeme előtt legyen. Hogyha a T0 időponttól már kezdve már figyelünk rá, akkor csomó minden megelőzhető.
De nem erre gondolok.
Úgyhogy nem kell rá költeni.
Tibi, igazából arra gondolok, hogy ezt a libet tényleg egy Google Analytics-be bekötve, ott össze lehet kötni azt az adatot, hogy miért nincs az oldalon konverzió, tehát hogy a látogatóinkból miért nem konvertálódnak vásárlók, ezt összeköthetjük azzal, hogy mert eddig azt hittük, hogy azért nem, mert piros színű a gomb. De most lehet, hogy azért nem, mert egyébként annyira lassú az oldal, hogy a kutya se várja meg. És gyakorlatilag összeválogatta magának a termékeket a webshopunkba, elment a kosárra, és ott nem bírta kivárni, és inkább elment a konkurenciához.
Igen. A legjobb példa erre, jó, az nem vásárlás, csak van most egy ilyen eléggé aktuális példám erre, hogy az egyik shop, mi ez? Egyik üzletláncnak az újságját meg akartam nézni neten. Mert tudtam, hogy van benne egy akció, csak kíváncsi voltam arra, hogy néz ki az újságban az a dolog. És tudtam, hogy be volt dobva hozzák egy olyan újság, csak én volt a konyhában, én meg már befeküdtem az ágyba, és nem akartam kivenni a konyhába, úgyhogy megnéztem neten a honlapjukon, és én felmentem a honlapjukon, meg akartam nézni az online újságot, és nagyjából, mire megnyitottam az újság első oldalát, olyan 215 felugró ablak jött be, meg hirdetés, meg nem tudom micsoda, és az újság is úgy volt föltéve, hogy így egyesével tudtad a lapjait így léptetni. tudod, és mire léptettél egyet, és megint felugrott három hirdetés, és nem tudom, micsoda, fogtam magam, és kimentem a konyhába az újságért, és megnéztem, tudod, tehát ez a egyit tud, jó, most ez egy apróság, fölkelt kell, nem nagy tudsz, de hogy azért nagyon sokat számít az, hogyha van megcsinálva egy oldal ilyen
Tibi, szempontból. Ez nem apróság. Most gyakorlatilag, hogyha neked nincs az újság a konyhádban, akkor téged elveszítettek, mint vásárlót.
Egyébként igen, lehet, mert akkor lehet, hogy nem megyek el a boltba. Mert mondjuk így meg tudom nézni az újságba a konkrét típusát annak a dolgoknak, amit meg akartam venni, vagy érdekelt. Amúgy meg lehet, hogy nem tudtam volna meg, és akkor most mindegy.
Igen. Szóval ennek tétje van. Ez egy komoly kis eszköz, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök ennek, hogy van ilyen.
A következő téma a CSS megállapítások a Twitteren, az hasonló amúgy, mint korábban beszéltünk Facebookról, hogy milyen érdekes vagy furcsa megoldások vannak a Twitter oldalon.
Most a Twitternek volt valamilyen ráncfelvarrása, hogy ez aktuális lett, vagy hogy került elő?
Amúgy azért lett aktuális, mert korábban beszéltük a Facebookról, és most így Twitter is
ez
lett.
Ez alapján kedvet kapott valaki a Twittert elemezni?
Lehet, igen.
Na és miket találtál benne?
Az egyik ilyen érdekesség az, hogy a felhasználó profilképeken van használva egy ilyen CSS kombináció, ami összeállítja egy arányt, ami igazából ilyen négyzet alakú, és az mondjuk azért jó lehet, mert a kép az arányosan fog nőni vagy csökkenni, attól függ, hogy most melyik irányba változik a viewport.
De akkor ugye ez azt jelenti, hogy előfordulhat olyan eset, amikor ennek a négyzetnek a jelentős része az nincs kitöltve. Tehát hogyha mondjuk valaki egy nagyon széles, de nem túl magas képet tesz föl magának. Tehát ugye 10 pixel magas és 1000 pixel széles.
Igazából most a Twitter esetén az van, hogy ott a doboznak van fix szélessége, úgyhogy ott ebben az esetben ez nem fog előfordulni, de abban a példában, amit te mondtad, ott igen, tehát ott előfordulhat egy ilyen dolog, hogy nem fog kitölteni rendesen a kép a doboz.
Egyébként szerintem nagyon támogatandó, hogy ne a kép torzuljon, hanem inkább kevesebb vagy kevésbé látszódjon, mert ilyen eltorzított képek, azok nagyon visszatetszőek tudnak lenni.
Hát igen. Meg igazából a képeknél az a probléma, hogy nehéz tudni, hogy milyen kép lesz majd, és ez hogy fog kinézni, tehát hogy sok mindenről kell gondolkodni. A következő, ami leginkább furcsa dolog, az, hogy sok helyen van használva százalékos margin, top. Van egy ilyen példa, hogy avatar elemnek van egy margin topja -18%.
Mennyi?
És ezzel mi a furcsa?
Hát és a másik helyen ugyanaz a elemnál margin top -3 rem.
Ja, hogy össze-vissza váltogatják a mértékegységet.
Ez hülyeség.
Igen. Hát egy rész, a más rész, hogy miért kell ott mínusz margin és százalékba, tehát hogy így.
Hát jó, annak biztos megvan az oka, de hogy különböző mértékegység, annak vajon mi lehet az oka?
Az egyik oka szerintem az lehet, hogy különböző fejlesztők csinálták, vagy különböző csapatok akár is, és akkor nem beszéltek egymással. De ha egy fejlesztő csinálna, akkor szerintem nem is biztos, hogy ilyen eltérés lenne.
Ja, hát ugye erről már korábban beszéltünk, hogy a céges standardek azok milyen fontosak tudnak lenni, és akkor ez csak megerősít ebben.
Igen. A következő, ami még furcsább dolog, az, hogy bizonyos helyeken van használva, tehát a CSS-ben van egy ilyen kalk függvény, amelyikkel lehet kalkulálni bizonyos dolgokat, tehát mondjuk, ha 100% széles valamilyen doboz, és mellette van egy ikon, ami 50 pixel, és ennek a doboznak ki kell tölteni az összes többi helyet, akkor azt szoktunk csinálni, hogy kalkba beírjunk, hogy 100% mínusz 50 pixel, akkor ilyen széles lesz az a doboz, és akkor így fog kitölteni az egész helyet. Ez az egyik megoldás, nyilván van több, és a Twitteren itt van egy kis példa, hogy a gombnál a minvid kalk és 50 és 45.08 pixel kalkba van. Tehát
elég jó, pontosan kiszámolták.
Igen.
Ez tudod, mi lehet egyébként?
Ez csak egy mese.
Én azt tudom elképzelni, hogy ennek a kalknak volt egyébként másik fele is, csak az nullára értékelődött ki, és valami optimalizáló utófeldolgozó az kivette. Tehát, hogy olyasmi lehetett, hogy nem tudom, egy másik elemnek a szélességének a 10%-a mínusz ez az érték, és hogy a másik elem az meg se jelent, vagy nem jelenik meg, vagy nem tudom, és akkor az nullára értékelődött ki, és akkor az lett volna, hogy 45 mínusz nulla. De ez kioptimalizálta valami utófeldolgozó, és ezért maradt csak az, hogy 45. Az meg, hogy százados pontossággal adták meg, tehát hogy 45,8 század pixel, na szerintem szintén azt sugallja, hogy itt valami számított dolog van, tehát ezek szerintem nem kézzel írják a CSS-t, hanem valamilyen eszköz számítja ki nekik, hogy a CSS-be mit kell kiírni.
Igen, pont itt kicsit lejjebb a cikkben az van, hogy egyrészt, hogy ez inline CSS-be van, más, hogy ez talán a React-nak a eredménye, tehát hogy ott valahogy használják ezt, és az így valahogy kiszámolja.
Hát igen, az inline CSS-be ott rendszeresen ilyen JavaScript által számított dolgokat találunk, amit egyébként csak így zárójelben jegyzem meg, hogy óvaintenék minden hallgatónkat attól, hogy inline CSS-t vagy inline JavaScript-et használjon.
Miért?
Hát a legfontosabb szempont, a biztonsági szempontból necces a dolog, mert hogyha inline CSS-t vagy inline JavaScript-et használunk, akkor ezzel megfosztottuk a lehetőséget az üzemeltetéstől azzal kapcsolatban, hogy rá tudjanak olyan content security policy header-öket tenni a webkiszolgálóra, ami egyébként ezeknek az inline szabályoknak a használatát tiltja. Ez pedig azért fontos, mert hogyha véletlen valahol, ne adj Isten, egy XSS sebezhetőséget vétettünk volna az oldalon, akkor az esetek zömében ilyen inline JavaScript-tel, vagy újabban ugye láttunk már példát CSS-ben lévő keyloggerre is, tehát hogy inline CSS-ben is használhatnak támadást. Na most, hogyha ennek a lehetőségét nem engedjük, tehát ilyen headerrel tiltjuk, akkor ezek a lehetőségek, ezek bezárulnak a hackerek előtt. Viszont, hogyha maga az alkalmazásunk az épít ezekre, az inline dolgokra, akkor megfosztottuk az üzemeltetésünket az ilyenfajta védekezéstől. De ez csak így zárója bezárva, nincs annyira köze a Twitterhez, hiszen a Twitter biztos nem támadja senki. Még egy zárója bezárva.
A következő furcsa dolog az, hogy több helyen az van használva, hogy több helyen a képeknél nem csak egy kép van, hanem mellette van egy háttérkép is, tehát ugyanaz a háttér, tehát ugyanaz a kép a háttéren, tehát hogy van egy div is, aminek van egy background, valami image, és alatta van egy image tag, ugyanazzal a képpel, és az az érdekes, hogy a image tagnek van egy opacity, ami nulla, és igazából maga látszik csak az a background image, és ez is ilyen hát furcsa megoldás, ami érdekes tudni, hogy ennek mi volt az oka, mert így...
Na ezt vajon miért csinálhatták?
Jó kérdés, amúgy. Lehet itt is nekik van valami, vagy komponens, ami így generál, vagy valami fallback-es megoldás valamire, talán. Mert mondjuk a object fit, mert igen, az van, a background image-nek van használva, hogy background size cover, tehát az azt jelenti, hogy a kép fog kitölteni az egész divet, attól függetlenül, hogy milyen méretű a div, és én úgy tudom, hogy az object fit, ja, az nincs is itt használva. És az a furcsa, hogy az image-nál nincs is itt semmi info, hogy van-e használva az object fit, de én úgy tudom, hogy az object fit az nem az összes böngésző még támogatja, és lehet, talán ez lehet az oka ennek.
Én tudod, mire tudnék még gondolni? Hogy az a div, amiben a háttérkép van, ők eredendően háttérképként szeretnék a képet megjeleníteni, csak annak a divnek a méreteit nem tudják úgy megmondani így a kép függvényébe, ezért belerakják a sima képet, ami kinyújtja a szülőelemet akkorára, mint amekkorára kell, és ezáltal a másik div, aminek a háttérképe van beállítva, az is ki tud nyúlni akkorára, mint amekkora a sima kép kinyújtotta a szülőelemet.
De object fit-tel pont ugyanazt meg lehet csinálni.
Csak ugye, ahogy mondod, hogy nem minden böngésző támogatja egyformán.
Az igen, ez így van.
Na jó, csak ugye, tehát azért érdekes még, mert hogy odarakták a rendes IMG teget. Akkor, tehát hogy miért nem volt az jó, és miért akartak helyette inkább background image-et használni vajon?
Jó kérdés.
Lehet, hogy azért, hogy azt nehezebb lementeni?
Az lehet amúgy az oka, csak szerintem, ha így lehúzod a képet, akár az opacity nullával, amúgy böngésző fog lehúzni, nem? A következő érdekes, vagy furcsa inkább megoldás az, hogy az összes elemre van rárakva egy CSS class, amiben bizonyos CSS szabályok reszetelve vannak, tehát ilyen CSS reset.
Ilyen resetet szoktunk használni.
És megnézt.
Ilyen resetet azt szoktunk használni.
Hát igen, csak az a furcsa, hogy miért nekik nem elég a globális reset. Tehát miért az van, hogy minden elemnál van. És tényleg most megnyitottam a Twittert, megnéztem, és kb. Mindenhol van az a CSS class. Tehát talán ez is lehet valamelyik keretrendszernek az eredménye, talán React. De hogy mégis furcsa, hogy miért kell ez mindegyikre rárakni.
Hát ez nekem inkább figyelmetlenségnek tűnik, mint tudatos döntésnek, mert ez szerintem minden szempontból rosszabb, mint a globális.
És például az az érdekes, hogy alapból be van állítva neki display flex, tehát margin left, bottom right, top 0 pixel, tehát így ezek például külön paddingok is így külön szét van szedve 0 pixel.
Áj, eszembe jutott valami. Képzeld el, hogy nem ismerem annyira a Reactot, de hogyha rendesen OP metodika mentén lehet benne öröklődést folytatni, akkor én azt el tudnám képzelni, hogy van egy olyan őskomponens, aki így van formázva, mint ahogy ez, rajta vannak ezek a CSS szabályok, tehát ezt a klaszt meg fogja kapni mindenki, aki ebből az őskomponensből származik le. És akkor ennek az őskomponensnek, ennek nem csak ilyen CSS tulajdonságai lehetnek, hanem JavaScript meg HTML tulajdonságai is lehetnek, és ugye azt egészítik ki egyes komponensek a saját működésükkel, meg saját kinézetükkel. Csak hát ugye ez eléggé túl van tolva.
Akkor lehet egy, vagy ez valamilyen LM builder, vagy nem tudom, mert igazából az A tagen, a nav tagen, a divek, a header tagen, tehát H2-n is van ilyen. Tehát minden tagen van rajta ez a klassz.
Ez hülyeség.
Oké, de tudod, hogyha JavaScript-tel készítjük a domot, akkor nagyon jó szolgálatot tudnak tenni a komponensek. És hogy azért, hogy egy-egy komponensbe ne kelljen ugyanazokat a dolgokat megvalósítani, működéseket, vagy tulajdonságokat, vagy nem tudom, eseménykezelőket, vagy bármit. Ezért csinálunk belőle valamilyen ős objektumot, ős komponenst, amiből csak leszármaznak ezek. Most, hogyha valaki túltolja, és ebbe az ős komponensbe csinál olyan dolgokat, ami egyébként nem mindenkinek kell, például egy A-tagnek, nem tudom pontosan, hogy miért van egy minhelyt 0 pixel megadva, de tényleg egyébként furcsa dolgok vannak megadva most, hogy így nézegetem.
De hogy a display flex a H2-nek minek?
Na mindegy, igen, mondja. Szóval, hogy mondom, szerintem ez inkább figyelmetlenségből adódik, hogy ilyen nagyon kívülre helyeződött egy ilyen nagyon általános elemre, egy ilyen fajta szabályoknak az alkalmazása. És ugye, ahogy mondtad is, szerintem tehát egy ilyen reszetelős globális stílus, az minden szempontból optimálisabb lenne, mint ez.
Hát nyilván, igen.
Egy másik érdekesség még, amit találtunk benne, ugye az előbb említett kalk függvényhez kapcsolódóan, hát itt elég furcsa ilyen hardkódolt értékek vannak benne az eltartásokhoz. Hogy egészen pontosan mire is gondolunk, 39 pixel mínusz másfél em, ez megszorozva mínusz egyel, majd ez hozzáad még 5 pixelt, és elosztja kettővel. Na, ennyi a margin left.
A legérdekesebb szám ebben az egészben az 39 pixel. Hát igen, eléggé ilyen furcsa dolgok lehet találni mindenféle oldalakon. De szerintem tök jó így kutatni ezeket, mert néha jó megoldások is lehet
jó találni. Jó lenne megtudni, hogy milyen eszközzel készítik ezeket a CSS-eket, mert hát így ez alapján ezt élő emberben nem gépelné.
Ki tudja.
Hát igen, igen. Szóval láttunk már sokfélét.
Lehet, hogy léteznek ilyen hardcore fejlesztők, akinek hiányzik a matek iskolából. Ennyi fért bele a mai adásba. Ha esetleg valakinek van bármilyen visszajelzés, kérdés vagy ötlet, akkor nyugodtan lehet írni nekünk Twitteren, Facebookon, vagy akár e-mailben, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
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 Egyszer volt, ha nem volt, volt egyszer négy fejlesztő.